Tehát egy nagyon rövid kis gondolatot olvasnunk föl a Zsoltárok könyvéből, abból is a 31. Zsoltárból, és a 9. versből, és a 9. versnek az utolsó kis tagmondatát fönnállva hallgassuk meg ezt a kis rövid, mégis nagyon fontos üzenetet. Tehát a Zsoltárok könyvéből a 31. Zsoltárnak a 9. versének a kis utolsó gondolatát. Tágas térre állítottad lábaimat. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, egy nagyon talányos ige az, ami itt a Zsoltárokban előttünk állhat, hisz olyan nagy kérdés lehet a szívünkben, hogy mi az a tágas tér, amiről a Zsoltáríró beszél. Milyen teret adott neki Isten, milyen dolgok azok, amikre azt mondhatjuk, hogy hát kinyílt előttünk annyi lehetőség, annyi féle dolgot tehetünk, hisz a tágas tér az, ahol szaladgálhatunk, ahol élhetünk, ahol vannak lehetőségeink, és hát valljuk be, hogy mindannyian ilyen tágas térre vágyunk az életünkben. Nem szeretnénk beszűkült életet élni, ahol csak bizonyos mozgásterünk van, hanem szeretnénk azt, hogyha minél tágabb lenne az a mozgástér, ahol élhetünk, és ahol kiélhetjük mindazt, ami a szívünkben vágyként megjelenik. Tehát tágas térre állítottál bennünket. És talán egy kicsit azt gondolhatnák az emberek, hogy ez teljesen szöges ellentéte annak, ami a mai nap igéiben előttünk van, hisz ugye ma imádkozás vasárnapja van, és azt mondja az ige, hogy szüntelenül imádkozzatok. És hát ugye ez a két kép lehet előttünk, egy imádkozó ember, aki szüntelenül imádkozik, bemegy a belső szobájában, ugye azt látjuk, hogy önmagában elcsendesedve Isten felé fordul, a másik oldalon pedig látunk egy tágas teret, és akkor megkérdezhetjük, hogy barátom, na melyikre vágysz te? Hát, ugye az ember akkor arra gondol, hogy egy tágas tér. Ami lehet nem csak egy felvonulási tér, hanem mondjuk lássunk egy tágas teret, egy szép domboldalt, vagy egy hegyoldalt, ahol minden olyan szép, minden olyan tökéletes, legelésznek az állatok, fütyörésznek a madarak is. Hát egy ilyen tágas tér jutott nekem legalábbis eszembe, amikor erre az igére gondoltam, egy tágas térre, ahova Isten állíthat bennünket. De ne gondoljuk azt, hogy ez a kettő szöges ellentéte a másiknak. Ne gondoljuk azt, hogy az ember, aki imádságban oda borul az Úr elé, és mondhatjuk szüntelenül imádkozik, az ne járhatná meg közben ezeket egyik énekünk valahogy így fogalmazza, hogy azokat a napfényes hegyeket. Tehát, hogy nem szükség szerint gondolhatjuk azt, hogy ez a kettő a ellentéte a másiknak, és aki imádkozik, az nem lehet tágas tereken, és aki tágas tereken van, az nem élheti át az imádságnak azt a bensőségét, amiről Isten igéje beszél. Na de mi is ez a tágas tér? És mit is jelent az ember számára? Én azt gondolom, hogy éppen ez a két kép az, ami kiegészíti egymást. Mert az imádság az valami olyasmi dolog, amikor Isten elé hozzuk a mi gondjainkat, a mi problémáinkat, amikor elcsendesedünk gyermekünkért, testvéreinkért, barátainkért, a saját gondjainkért, a másik pedig egy tágas tér, ahol szögdelhetünk, ugrálhatunk, ahol örömöt találhatunk éppen ebben a szabadságban. Hadd említsem még azt a harmadik igét is, amit ma az útmutatónk elénk állít, és talán ebben a gondolatban találkozik össze ez a két kép, legalábbis számomra, ezben az egy igében. Amikor is a királyok első könyvéből elénk állít egy nagyon szép imádságot, az útmutató, amit mi nagyon szeretünk, akik bibliaolvasó emberek vagyunk, mert azt mondja itt az Úr Salamonnak, aki imádkozik, hogy kérj valamit, és én megadom neked. És akkor Salamon ezt felelte. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve jó és rossz között. Testvérek, ez jelentette számomra ennek a két képnek a kiegyenlítését. Egy imádság, amiben Salamon azért imádkozik, hogy Isten tegye őt bölcsé arra, hogy azt a sok lehetőséget, amit Isten számára elkészített, azt a legjobban tudja elvégezni. Tulajdonképpen Salamon ebben az imádságban arról beszél, és azt kéri Istentől, hogy azt a felelősséget, amit Istentől kapott, amikor királlyává választották, vagy királlyá kenték fel, azt a lehetőséget, amit Istentől kapott, hogy azok között, az emberek között a legbölcsebben tudjon élni, akiket Isten rábízott, hogy Isten adjon ebben neki bölcsességet. És miért fontos ez ma nekünk? Azért, mert ugyan mi nem vagyunk királyok. Mi nem mondhatjuk el magunkról, hogy egy egész ország sorsáról dönthetünk, mert ahhoz mi kicsik is vagyunk, és nincs is nekünk erre semmi rálátásunk. Viszont abban szólhat hozzánk Istennek az igéje, hogy Isten tegyen bölcsé bennünket is arra, hogy tudjunk megkülönböztetni a jót a gonosztól, a rossztól, azért, hogy abban a kicsi körben, ahova Isten bennünket állított, abban felelősen tudjuk elvégezni azt a dolgot, amit Isten ránk bízott. És lehet, hogy nagy szavak ezek, amikről én most beszélek, de lássuk meg azt, hogy minden embernek felelőssége van. Felelősségünk van. És nekünk ezzel a felelősséggel el kell számolnunk. De hogy mennyire vállaljuk mi ezt a felelősséget? Éppen az imaórán beszéltünk, vagy említettem azt az igét, amikor az első emberpár, amikor vétkezett, és amikor kiderült, hogy ettek abból a fából, vagy annak a fának a gyümölcséről, amiből nem ehettek volna, és Isten ezt számon kérte, és rögtön az volt a válasz, hogy de hát nem én vagyok a hibás. Nem az enyém a felelősség. És azt mondja az ember Istennek, és az először ugye azt mondja, hogy de hát az asszony, akit nekem adtál, amit mellém adtál, hát ő volt az, aki elhitetett. És az asszony is tovább dobja a felelősséget, és mondta, hogy na de hát az ördög az, aki elhitetett engem. Nem akarjuk vállalni a felelősséget. A felelősséget mindig szeretnénk másokra áthárítani, és nem vesszük észre, hogy nincsen nagyobb és tágasabb tér az ember életében, mint Isten olyan felelősséggel ruház fel bennünket, amiben átélhetjük az ő szeretetét és az ő kegyelmét. Kedves testvérek, én mindig rokon szenvezek azokkal az emberekkel, akik odaállnak egy jó és hasznos ügy mellé. És különösképpen azokkal tudok együtt érezni, és tudok rokon szenvezni, akik nem csak szavakban állnak oda valamilyen jó ügy mellé, vagy hasznos ügy mellé, hanem mondhatjuk, hogy teljesen odaszánják magukat. Akár talán a szabad idejüket is, még az életüket is arra, hogy ezt a jó ügyet támogassák. Hogy nem kell őket arra ösztönözni, hogy ezt csinálják, vagy azt csinálják, hanem a szívükben érzik, hogy valami mellé oda kell állni, mert felelősségünk, akár a beteg gyerekeknek az ügye, akár a hajléktalanok ügye, akár egy közösségnek az ügye, és itt nem is kell valakinek fogyatékosnak, vagy fogyatékossággal élőnek lenni. Tehát sok-sok területe van az ember életében, ahol láthatjuk azt, hogy szeretnék felelősséget vállalni, mert egy közösségben élek, és a másik embernek a problémája, a nehézsége, a fájdalma az fontos számomra, és valamit tenni érte. És én arra gondoltam, hogy hát ez az a tágas tér, amire Isten bennünket odaállít. És kérdés számomra az, hogy a hívő emberek mennyire tartják ezt fontosnak, hogy odaálljunk egy-egy jó ügy mellé. Vagy mi az, nem az én dolgom, mi közöm hozzá, mert nem én fogom megoldani ezeket a dolgokat. És eszembe jutottak Jézusnak a szavai, amikor azt mondja, hogy aki tudna jót cselekedni. Az igében nagyon szépen látjuk ezt, hogy aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát, hogy Isten számon kéri rajtunk azokat az elszalasztott dolgokat, vagy azokat a dolgokat, amiket nem teszünk meg, és amiért nem akarunk felelősséget vállalni. Tehát kell nekünk látni azt, hogy Isten felelősséget adott ránk. Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy neki a legnagyobb kritikája a keresztényekkel szemben az, hogy a keresztény ember az csak egy befele forduló ember. Tehát amit látunk az első képen, ugye, hogy szüntelenül imádkozzatok. A keresztény ember az egy befelé forduló ember, mert számára az a legfontosabb, hogy imádkozzunk, templomba járjunk, ezt tegyük, azt tegyük, bizonyos szokásokat elvégezzünk, és azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy az az ember, aki megtér, aki Istenhez fordul, annak beszűkül a világ. Csak abból áll, amit olyan sokszor mondják is, hogy hát a keresztény embernek ez sem szabad, az sem szabad, amaz sem szabad, hogy Isten igéje erre is azt mondja, hogy nem, ott is azt mondja, hogy állj, ne menj tovább. Tehát, mintha azt látnánk, hogy na, szépen körülvesz bennünket Isten egy ilyen nagy kerítéssel, és hát abból áll a hívő embernek az élete, hogy ebben a kerítésben valahogy, ezen a szűk téren valahogy elevickéljen, és közben pedig szüntelenül imádkozzon. Igen, nagy baj az, hogyha a keresztény emberről ezt gondolja ez a világ. És igen nagy baj, hogyha igaz az, amit ez a valaki mondott, hogy a keresztény élet unalmas élet. Éppen emiatt. És ha valóban ilyen a keresztény élet, akkor az tényleg unalmas. Akkor ott azt mondhatjuk, hogy valami baj van. Mert Isten arra hívott el bennünket, hogy bezárkózzunk egy szűk világba, amiben mi élünk. Megszabadítson Isten dolgoktól, és utána azok nélkül éljük az életünket. De ha megnézzük Istennek az igéjét, és figyelünk az ő szavára, akkor jó lenne meglátni azt, és ez nekünk keresztény embereknek nagyon fontos üzenet, ha valóban azt látják a mi életünkben, hogy az egy unalmas, befelé forduló élet, hogy miközben Isten megszabadít bennünket bizonyos dolgoktól, aközben pedig azt mondja, hogy egy tágas térre állítja a lábunkat. Nem véletlenül, ha olvassuk az Úr Jézusnak a szavait, amikor beszél a felékesített házról, és azt mondja, hogy amikor Isten megtisztította ezt a házat, kitisztította, szépen, rendben van, és azt mondja, hogy fel van ékesítve, de üres. Ha ilyen a mi házunk, akkor előbb-utóbb jön a kísértő. És rosszabb lesz annak a háznak az állapota. És erről beszél az Úr Jézus is, hogy fel van ékesítve egy ház, meg van tisztítva olyan dolgoktól, amelyek haszontalanok, rosszak, és amelyek nem csak mások számára, hanem a mi számunkra is örömtelen életet adtak, de ugyanakkor pedig nem töltik be semmi mással. Hát erről beszélt ez az ismerősöm, aki azt mondta, hogy ez olyan unalmas. De addig, amíg miközben Isten megszabadít bennünket dolgoktól, és adja nekünk a szabadításnak az örömét, ugyanakkor pedig egy tágos teret ad elénk. Egy újabb lehetőséget, és annak a felelősségét, hogy ebben a tágas térben tudjak jól mozogni. Amikor Salamon imádkozik, és ugye amikor Isten egy tágas térre állítja őt feladatokkal, gondokkal, próbákkal, mert nem látja, hogy mi van még ezen a tágas teren, akkor azt mondja, hogy Uram, én azért imádkozok, hogy adj nekem bölcsességet, hogy meglássam, hogy mi itt a feladatom, hogy tudjak jó és a rossz között dönteni. Kitárul előttünk egy új világ, ha kitárul, ha kész a szemem meglátni ezeket. Emlékezzünk csak arra a történetről, ott a Cselekedetek könyvének az elején, amikor Péter és János mentek a templomba imádkozni, és ott volt az a béna ember, akinek mondták, hogy aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van, azt neked adom, és azt mondja az ige, hogy vedd fel a te nyoszolyádat és járj. És fölvette a nyoszolyáját, és valahogy azt éreztem, kitágult előtte egy világ, amit eddig nem tehetett. És azt mondja az ige, hogy szögdelve, ugrálva dicsérte az Isten, mert valami szabadulása volt, mert valami újat kapott, és ebben a tágas térben szerette volna bejárni ezt a teret. Tehát valahogy úgy érzem azt, hogy a hívő ember, hogyha megtapasztalja az Úr szabadítását, akkor valahogy azt érzi, hogy ezt a tágas teret be kell ugrálni, be kell járni. Szükségem van, hogy kiismerjem ezt a tágas teret, és letegyem azt, ami ettől eddig elválasztott. Eldobni mindazt, ami eddig mankóként volt jelen az életemben, és járjak ezen az úton. De nem csak ezt az ugrálás jelenti, mert az első gondolata az embernek, az első fellángolása az, hogy bejárni ezt a tágas teret. De a következő az, hogy vannak ezen a téren, meglátom azokat a felelősségeket, azt a felelősséget, amit Isten ezzel az újabb lehetőséggel ad nekem. Egy másik boldogságot. Lehet, hogy sokak számára már elcsépelt történet, az Alfeus története, sokszor szoktam ide visszakanyarodni, de mindig eszembe jut ebből a történetből újabb és újabb kis üzenet és mondani való. És ezzel kapcsolatban is Zákeus jutott eszembe, ugye amikor bemegy Jézus hozzá, és ez a Zákeus feláll, és elmondja azt, hogy mit is fog ezután tenni. Vagyonomnak a felét szétosztom, másik felét visszaadom, vagy a másikból megadom négyszer annyit, amennyit a valakitől elvettem. Ez valaminek a következménye. Mert amikor Jézus bement hozzá, megszabadította, azt mondja az én, ma lett békessége, ma lett öröme ennek a háznak, tehát megtapasztalta a felszabadulásnak az örömét, és rögtön mit vett észre? Amit eddig soha, hogy felelősséggel tartozom azok felé, az emberek felé, akik körülöttem vannak. Eddig hogy tekintett az emberekre? Hát valami olyanra, mint keresem a szavakat, mert egy nem éppen legjobb szó jutott eszembe, de akkor mondom ezt, mert ez jutott először eszembe, egy balekre. Ugye valaki, akit hogyan tudok kihasználni. Amikor Zákeus körbenézett és ment az úton, találkozott valakivel, mindig azt kereste, hogy na, ezt az embert hogyan tudom becsapni. Hogyan tudom tőle elvenni? És nem gondolkodott arról, hogy mit fog ez az ember érezni, csak magával törődött, és azzal, hogy Na, hogy lehet ezt az embert balekká tenni? És ez úgy tűnik a történetből, hogy nagyon jól működött. Elég okos, elég intelligens volt ehhez, és elég fifikás, hogy ezt mindent megtegye, mert nagyon sok embertől elszedte az ő pénzét. És amikor találkozott Jézussal, akkor rájött arra, hogy ezekre az emberekre nem így kell nézni. És nem véletlen az, hogy fölállt ott a házában, és azt mondta, hogy ha valakitől elvettem, valamit négyszer annyit adok vissza. Egyszer csak észrevette azt, hogy nem csak őróla szól az élet, hanem elkezdte észrevenni, hogy felelőssége van ezek felé, az emberek felé. Egyrészt azért, mert becsaptam őket, mert nem tudom, hogy mivé változott az életük. Lehet, hogy végképp egy lejtőre került azért, mert én becsaptam őket. Nem tudom, hogy mit, és ő se tudta, mert másnap kezdett talán elindulni és megnézni, hogy mi lett azokkal az emberekkel, akikkel eddig ő nem törődött. De nem csak azokra kezdett el gondolni, akiket becsapott, hanem azokra is, akiknek lehet, hogy az életében soha nem volt kapcsolata, és azt mondja, hogy odaadom a vagyonom felét a szegényeknek. Tehát, hogy milyen nagy dolog, azt mondja, hogy felelősséget kezdett látni és érezni azok felé, az emberek felé, akik körülötte vannak, vagy akiket elérhetett. És ez töltötte be az ő szívét örömmel. Már maga a gondolat, maga a tudat, hogy ezt meg fogja tenni, és mennyivel nagyobb lehetett az öröm, amikor egyszer csak elindult Zákeus, és megtette ezeket. Amikor látta az arcokat, arcokon a megdöbbenést, hogy miért jöttél te ide? És lehet, hogy csak szótlanul oda tette azt, amivel tartozott. Vagy csak szótlanul letette az asztal, vagy az ajtóba, vagy a szegény, szerencsétlen embernek a takarójára azt a kis összeget, amivel szeretett volna segíteni neki. És öröme lett. Emlékezzünk csak Jézus szavaira, hogy ha eggyel a legkisebbel megteszitek, velem teszitek meg. Tehát ez a felelősség. Amikor azt látjuk a másik emberben, hogy itt nem ő vele teszem meg, hanem ha eggyel a legkisebbel megteszitek. És beszél az ige arról is, hogy ilyenkor kölcsön adunk az Úrnak. Ez a felelősség, és ez az öröm. Egyrészt felelősség, másrészt pedig az az öröm, hogyha valakinek a gondját fölveszem, és itt nem csak anyagiakról van szó, hanem a felelősségről, a bölcs döntésről, hogyha valakinek adok, akkor az Úrnak adok kölcsön, amiről Isten igéje azt mondja, hogy ha valaki ilyet tesz, száz annyit kap vissza itt a földön, kap anyákat, fitestvéreket, nőtestvéreket, és az örök életben örök életet. Ott, az Isten országába. Tehát, ha valaki tudna jót cselekedni, és nem teszi, azt mondja, bűne ez annak. Hát ez egy nagyon szép, mondhatjuk, teológiai megközelítése a dolognak, de mindig ott van, és ott csúszik el az a dolog, amikor az ember azon gondolkodik, hogy jó, de mit tehetek én? Szóval mi az, amit én tehetek? Hát nagyon szép szavak ezek, jó látni, de Zákeus, látni azokat az embereket, akik így megtalálták az ő szolgálatukat, na de én mit tehetek? És lehet, hogy ott lehet előttünk az a jó, szép kis gondolat, amit az Ószövetségben olvasunk, amikor Gedeonhoz megy az Úr, és azt mondja, hogy de Uram, én vagyok a legkisebb az én atyám fiai közül, és az én nemzetségem a legkisebb, amivel el is árulja azt, hogy ő nem tudja, hogy ő mit tehet. Miért fog neki kéne? Hát én vagyok az, aki leginkább alkalmatlan vagyok bármire. Mert az ember mindig így érzi, én alkalmatlan vagyok erre. Én alkalmatlan vagyok még arra is, hogy ezt csináljam, azt csináljam, alkalmatlan vagyok, hogy vessek, hogy arassak, mert Valahogy az emberek mindig úgy érzik, hogy nem vagyunk elég alkalmasok erre a feladatra, de én szerintem ezzel mindig csak a felelősséget akarjuk eltolni. És azt mondja az Úr Gedeonnak, hogy de én veled leszek. Az Úr veled erős férfiú. Hogy milyen jó lenne megérteni azt, hogy nem arról van szó, hogy te mennyire vagy alkalmas, és hogy mennyire érzed magad erre a feladatra alkalmasnak, hanem az a kérdés, hogy bízol-e én bennem, hogy én adom neked a feladatot. Hogy én teszlek téged bölcsé arra, hogy mit tegyél. És hogyha velem leszel, akkor győzöl. Győzni fogsz. Csak adjuk oda azt, amit Isten ránk bízott. Csak vegyük észre azt, amit mi tehetünk. És ez lehet a szegény asszony egy fillér, vagy két fillérje, amit bedobott, amire Jézus azt mondta, hogy ő adta a legtöbbet. Vagy lehet adni, mint amennyit Zákeus oda szánt. Tehát ez a legfontosabb, hogy érezni a felelősségünket, hogy Isten felelősséget bízott ránk. Vagy amikor meglátogatjuk a betegeket, amikor Jézus azt mondta, hogy ha engem látogattok meg, ha meglátogattok egy beteget. Tehát sok-sok módja van annak, hogy mi kifejezzük a mi felelősségünket, és meglássuk, hogy valamit tehetünk. De hogyha idáig nem jutunk el, akkor is ott van még a talán a legkézenfekvőbb dolog, ami a felelősségünket kinyilváníthatjuk, és megérezhetjük, hogy nekünk ebben felelősségünk van. Nem véletlenül olvastam föl az előbb a szíriai Naamán történetét. Nem azért, hogy beszéljek arról, hogy milyen csodát élt át ez a szíriai Naamán, mert beszélhetnénk arról is, hogy hogyan engedelmeskedett, nem engedelmeskedett, hogyan próbált elmondani azt, hogy az ő földjén lévő folyók mennyivel jobbak, nem erről, hanem két részről szeretnék csak kis említést tenni. Az egyik a történet eleje, a másik pedig a történet vége. Mert nézzük csak meg, hogy ez az a felelősség tudat, ami abban a kicsi lányban volt. Az, hogy Isten egy tágas térre állította, pedig mit mondhatunk, hogy ez az leányzó egy beszűkült világot kapott. És nem négyzetméterben beszűkült ez a világ, hanem, hát képzeljük el, hazájától, a szeretteitől távol szolgaként élt. Tehát nézzük csak, ez egy beszűkült lehetőség. Onnan nem jöhetett el, nem gondolhatta azt, hogy majd ír egy levelet az édesanyjának, nem kapott választ rá. Tehát, hogy teljesen elzárva attól az élettől, ami számára addig a biztonságot jelentette. Tágas ez a tér, hogy a rabszolgáknak, mert az volt, nem csak egyszerű szolga, akinek fizettek, nem, rabszolga volt, elrabolták. Hát ez nem egy tágas tér, hát ez egy borzalmas dolog. És mit látunk, hogy számára ez a beszűkült tér is tágas tér lehetett. Mert meglátta azt, hogy Isten ideállította, nem tudja miért, nem tudja, hogy Istennek milyen terve volt, de valamit látott. És talán ugyanúgy imádkozott, mint Salamon, hogy Uram, adj nekem bölcsességet ahhoz, hogy meglássam, hogy mi a jó és mi a rossz. És Isten adott neki bölcsességet. És mivel tudott? Az életével tett bizonyságot. Arról, hogy ő Isten feladatra hívta el. Nem azzal foglalkozott szolgáló lelként, bocsánat, hogy megmérkezze az ő gazdáját, aki elrabolta és aki úgy bánik vele, ahogy, hanem úgy tűnik a történetből, hogy ő végezte az ő munkáját, a mindennapi munkáját, és úgy tűnik, hogy megelégedtek vele. mert felelőssége volt. Ahova Isten őt helyezte, tetszik neki vagy nem tetszik, de ő ott szeretne helytállni, mint Isten gyermeke. És ahogy ezt tette, ez jó példa lehetett a többieknek, mert rögtön hallgattak rá. Mert elmert indulni egy szolgáló leány bizonságtételére valaki, és így belegondolok abba, hogy amikor a mi bizonságtételeinket hallják az emberek, sokszor legyintenek. Miért nem lehetséges az, hogy ha valamit én mondok, akkor ők hallgatnak rám? Nem akarok ezzel úgy foglalkozni, hogy mi a hibánk, de csak az, hogy milyen nagy dolog ezt látni, mert felelősséget érzett, mert Isten tágas térre állította az ő lábát, és tágas térre állította a miénket is. Ez a mi lehetőségünk, tágas térre állítottad lábunkat, ahol megláthatjuk a felelősségünket, és ahol, ha úgy éljük az életünket bölcsen, figyelve az Isten szavára, Uram, nem kérek tőled gazdagságot, nem kérek tőled mást, csak bölcsességet, hogy meg tudjam a jót és a gonoszt különböztetni. Hát ha szüntelenül imádkozunk, és tágas teret látjuk egymás mellett, milyen jó lenne, ha az a szüntelenül imádkozó kép az abból állna, hogy Uram, adjál nekem bölcsességet arra, hogy a jó és rosszat meg tudjam különböztetni, hogy ezen a tágas téren, ahova engem állítottál, el tudjam végezni azt a munkát, ami sok-sok emberre számára lehet hasznos. Mert egyrészt azt látjuk, hogy ez az ember elindult ezen az úton, és a végén ki is mondta, hogy nincsen más Isten, csak Izrael Istene. És ez nem csak az ő életére hatott ki, hanem amikor visszament, kihatott az ő szolgái életére, az ő környezetének az életére, kihathatott a kislány életére is. Hát ez a tágas tér, amire Isten bennünket elhívott. Szüntelenül imádkozzatok. Milyen nagy lehetőséget adott Isten nekünk ebben. Szüntelenül kérjük, hogy Uram, adj nekem bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a jót és a gonoszt, és a rosszat. Mert ha ezt megtudom, akkor ebben a tágas térben Isten annyi lehetőséget ad nekem. Felelősséget is, de lehetőséget arra, hogy azok között az emberek között, és azoknak az embereknek az életében, akiknek az életében tehetek valamit, valami olyat tegyek, amely az ő számukra a legjobb és a legtökéletesebb, és ez pedig az Isten megismerése. Hát igen, ilyen tágas terünk van nekünk. Milyen jó lenne, ha olyanok lennénk, mint ez a kislány, hogy a mi bizonságtételünkre valaki elindulna. Valaki, aki megtalálná Istent, és ami az ő számára és az ő környezete számára is valami csodálatos, felszabadító örömmel járna. Hát adja az Úr, hogy ezt az áldást megtapasztaljuk, mert Isten ilyen tágas térre állította a mi lábunkat, és ilyen tágas teret adott nekünk. Adja az Úr, hogy ennek az örömét, áldását mi is, szeretteink is, és környezetünk is megtapasztalja. Amen.